Hallgassuk meg röviden gyülekezeti életünk hirdetéseit. Minden második vasárnap van gyülekezetünkben presbiteri határozatunk szerint keresztelő, de természetesen rugalmasak vagyunk, így az augusztus is ilyen lesz, így bár ez nem a második vasárnap, mégis három gyermeket kereszteltünk. A szülők és a család kérésére időpontot, ilyen időpontot is lehetővé teszünk, és a következő vasárnap is ilyen lesz, és nagy örömmel vagyunk egyébként ilyen alkalmakkor együtt, így a mai vasárnapon is a keresztség sákramentumában részesült, és így legfrissebb gyülekezeti tagjainként köszönhetjük Tóth Annát, Semetka Grétát és Karsai Leventét. Isten áldja meg őket, szüleiket, keresztszüleiket és a családot az ő szent lelkének jelenlétével, jelenlétének gondviselésével, és imádkozzunk azért, hogy felnövekedve, Isten áldását hordozva ezek a gyermekek legyenek országunknak, népünknek hasznos állampolgáraivá, és Isten országának és gyülekezetünknek áldásokat hordozó, építő tagjaivá. Isten áldjon meg mindannyiótokat.
Amen.
Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, Úrunk, köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy hűsítő esőt bocsátottál ezen a mai napon a mi városunkra, és ezzel megtörted és elvetted annak a forróságnak az erejét, amely körbevett és megpróbált bennünket. És köszönjük, hogy igéd és a te lelked hűsítő szava, jelenléte öntözi most a mi szíveinket is, és a mi lelkeinket is ezen a vasárnapon, hogy neked szentelhetjük ezeket a perceket, ezt az órát. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy te mindig adsz, akkor is, hogyha nem érdemeljük meg, sőt, akkor is, hogyha nem kértük. Így kérünk, hogy adj ma is nekünk kegyelmedből, szent lelked által hitünk megerősödésére, látásunk tisztulására, életünk megváltására, a te szavadból, a te gazdag kincsestáradból, hogy mi is meggazdagodhassunk, és hittel tudjuk vallani, hogy Urunk vagy. Urunk, így kérünk a mai Isten tiszteletért, igédért, annak meghallgatásáért és megtartásáért. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján a mai leckét az ő szent lelke segítségül hívásával át kívánom adni nektek, úgy, amint írva található a Királyok második könyvében, az 5. fejezetben, az 5. fejezet első 14 versében. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. A Királyok második könyvének 5. fejezetéből, az első 14 versből így szól hozzánk Isten igéje. Naámán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpokros lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat és foglyul ejtett Izrael országából egy kislányt, aki Naámán feleségének lett a szolgáló lánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Naámán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való lány. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én megküldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naámán, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rendruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt, most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat Naámánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg ruhádat? Jöjjön ide hozzám az ember, és majd megtudja, hogy van prófétája Izraelnek. Ezért Naámán elment lovaival és kocsiaival, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a teste. Naámán azonban megharagudott. Elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön elém áll, segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, az Abána és a Parpár Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgái azonban oda mentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Amen. Egy csodálatos gyógyítás ez a mai történet, amit magunk elé veszünk, és akik több vasárnapon keresztül követik a mai istentiszteleteknek, a mostani istentiszteleteknek a témáját, azok tudják, hogy miről van szó. A bálványokról beszélgetünk, a Mózes 10 parancsolatának fényében, Mózes könyvében található Isten 10 parancsolatának a fényében, a Mózes 2. könyvének 20. fejezetében ezt mondja az Úr: én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ez könnyűnek tűnik első olvasatra, hiszen hát nincs is más Isten. Manapság is mindenki azt mondja, hogy mindenki ugyanazt az Istent imádja, nem? Egy Isten van, még a iszlám, illetve más felekezetű vagy más vallású emberek is ugyanazt az Istent imádják, csak nem tudják. Tehát nem kell itt bálványok, hiszen az Isten csak többféleképpen imádjuk. Hol vannak már a bálványok? Már van olyan magas szintű a civilizáció és a kultúra, hogy ezzel nem kell foglalkoznunk. Aztán az elmúlt 3 istentiszteleten átvettük azt, hogy hogy lehet bálvány egy gyermekből, vagy a családi kapcsolatok hogyan alakulhatnak úgy, hogy bálványjá válik egyik ember a másik számára, hogy lehet bálványjá a férj vagy a feleség. Ezt is megnéztük, ugye az egyiket Ábrahám esetén keresztül, a másikat Jákob és Ráhel, valamint Lea esetében. De egy harmadikat is vettünk, ami már nem kézzelfogható emberi dolog, a pénz, ez volt a legutolsó, hogy hogy lesz a pénz bálványjá. Most egy másik, még kevésbé kézzelfogható bálványt szeretnék elétek tárni, és vizsgáljuk meg, hogy vajon bálványa az életünkben az, amiről beszélünk. Ez a siker. Bálványozzuk-e a sikert? Néhány gondolat erejéig elmondom, hogy hogy megyünk végig a történeten. Naámán története van előttünk, ezt sokan sokféleképpen magyarázták már. Egy szír tulajdonképpen, hiszen Arámot mond a Biblia, de az Arám abban az időben azon a területen lévő állam volt, ami mai Szíria. Tehát egy szír király főparancsnokának a története, aki bélpoklos lett, azt írja a Szentírás, az közismert szóval leprát jelent, tehát leprás. Lett a régebbi fordításban, ez így is van. A legújabb fordítás visszatér a Károli fordítás bélpoklos megnevezéséhez. Azt nézzük meg, hogy milyen a siker, mit gondolunk a sikerről ma. A mi társadalmunkban milyen szerepet tölt be a siker. Aztán megnézzük, hogy ezen a történeten keresztül Isten hogyan mutatja meg a sikeres ember viselkedésének látható jeleit, hogyan ismerhetjük fel, mi történik a sikeres ember életében, majd megnézzük azt, hogy hogyan lehet ezt a bálványt az életünkből kitörölni. A siker. Ha megkérdezem a fiatalokat, hogy mondjanak ismert embereket, hogy írjanak le ismert embereket, legalább 5-öt, akkor ugye leírják a sztárokat, csillagokat, akiket ismerünk. a sikeres színésznőket, színészeket, énekeseket, Madonnát, vagy manapság a legfiatalabbakat már nem tudom nem követni, hogy éppen ki a sztár nekik, kicsit összezavarodott ez a világ, de mindig írnak valakit, és kevésbé szerepel a listákon olyan ember, akik valóban értékeket teremtenek, vagy olyanok, akik írók vagy költők. Első helyre azokat az embereket teszik a gyerekek, akik sikeresek. Az egyik legsikeresebb énekes pályát befutott hölgy, az Madonna volt, azt hiszem, talán az elmúlt évtizedek legismertebb énekesnője. Több évtizedes pályát tudhat maga után, mindig képes volt megújulni. Azt mondják a rajongói, hogy minden egyes lemez, a nagy lemez, amit kiad, valami teljesen más, mint az előző. Teljesen más arcot képes ölteni. Madonna egyszer így nyilatkozott önmagáról: vasakaratom van, amelyet mindig arra használtam, hogy legyőzzem az alkalmatlanság borzasztó érzését. Amikor ez sikerült, különleges emberi lénynek éreztem magam, aztán egy újabb szinte észrevéthetetlen érzés kerített hatalmába, mégpedig az, hogy középszerű vagyok, és nincs bennem semmi érdekes. Újra és újra. Ha ez a középszerűségtől, ettől való rettegés mozgat az életben, sőt, űz és hajt szakadatlanul. Mert hiába lettem valaki, még mindig bizonyítanom kell, hogy vagyok valaki. A küzdelem még nem ért véget, és vélhetőleg soha nem is fog. Egy ilyen sikeres ember minden siker után azért küzd, hogy újabb sikert érjen el, mert fél és retteg valamitől. A siker manapság olyan, ami társadalmunkban, mint a drog, vagy mint az alkohol. Egyszer bevesz belőle az ember egy adagot, és aztán, amikor ennek az eufóriája elmúlik, ismét szüksége van egy újabb adagra. Csak hogy ennek az újabb adagnak nagyobbnak kell lenni, mint az előzőnek. Nagyobb sikert kell elérjek ahhoz, hogy újra érezzem azt az örömet, amit a korábban elért sikereim alkalmával éreztem. A Tűzszekerek című filmrendezője, aki már elhunyt, Sidney Pollack, még 70 éves korában is folyamatosan valamit éppen rendezett. És megkérdezték tőle, hogy sikere csúcsán van, hát mit akar még, akkor azt mondta, hogy valahányszor elkészülök egy filmmel, úgy érzem, megtettem azt, ami ahhoz kell, hogy maradhassak, mondjuk még egy évig. Aztán ismét elkezdi érezni azt, hogy megint készítenie kell egy filmet, hogy úgy érezhesse, hogy nem hiába élt. Egy ilyen függőség, ami az egész társadalmi rendszer legbelsőbb összefüggéseit mutatja meg. Arra gondolunk, hogy a siker az, ami megmutatja, bebizonyítja azt, hogy nem hiába éltünk. Sikeresnek kell lennünk, és egymást is sikerben mérjük. Az egyéni sikeresség, vagy a közösségi sikeresség elhiteti velünk, hogy van valami isteni hatalmunk, vagy az isteni hatalomnak egy része a miénk. Biztonságérzetet nyújt. Hamis biztonságérzetet. Elhiteti velünk, hogy mi jobbak vagyunk, kiválóbbak, feljebb valóak vagyunk a többieknél. És mindig a sikerek köré gyülekezünk. Nézzük meg! Melyik pártra szavazunk? Vagy melyik embert szeretnénk követni? Mostanában olvasom a politikai plakátokat. A politika az a következő héten lesz, akkor a hatalom lesz a téma, mint bálvány, de nyilván a siker és a hatalom unokatestvér bálványok egyébként, lehet őket egymás mellé tenni, hiszen amikor 2006-ban láttuk ezeket a plakátokat az élére állított kockával, hogy megcsináltuk, akkor mire utalt a kampány? Sikerült. Sikerre vittük az ügyet. Most is hasonló plakátokat látok legalábbis picit mondani valójában. Nincs ebben semmi különleges, így működünk, így működik ez a rendszer, hiszen rá van írva a plakátra, hogy Magyarországon a reformok működnek. Tehát sikerre vittük azt, amit elterveztünk. Valóban, aztán majd kiderül, hogy hamis vagy nem, ugye 2006 után kellett egy összödi beszéd, mert egyébként az emberek nem értették volna meg, hogyha sikerült valami, akkor miért élünk ennyire rosszul? 2008-as gazdasági válság ugye már jóval előtte magával ragadta Magyarországot, és szépen romokba döntötte az életünket. De hát most ez nem a sikerektől, a sikereken felbuzdult lufitól, ami gazdasági lufinak neveznek, tőzsde lufitól, vált ilyenné, amilyen? Mi történik, amikor az ember a sikerekben él? Nagyon sokszor hallom azt, legfőképpen olyan embereknél, akik úgy élik az életüket, hogy elkönyvelik, hogy bizonyos sok mindent megtettünk, és elég jól haladtunk, és középosztályba vagy felsőbb osztályba, de úgy biztonságosan élünk, és aztán történik egy tragédia. A sikert mérő emberek életében, amikor történik egy tragédia, akkor leggyakoribb ez a mondat, ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Nem lett volna szabad megtörténnie. Mert volt egy bálvány, vagy van egy bálvány az életünkben, ami elhiteti velünk, hogy biztonságban vagyunk. Ami elhiteti velünk, hogy meg tudjuk szerezni az egészséget, meg tudjuk szerezni a jövőt, holott erre egyedül csak Isten képes. A teljesítmény és a siker bálványozása eltorzítja az ember önmagáról alkotott képét. Aki elért eredményére alapozza önmaga értékelését, az kicsit többre becsüli a valóságnál a saját képességeit, és másképpen látja önmagát. Ezért aztán katasztrófának éli meg, hogyha egyszer tükörbe nézi, és valami olyasmivel kerül szembe, amin nem tud uralkodni. Legtöbbször azzal találkozunk a modern üzleti életben, ezt az, akik ennek a területnek a vizsgálói, pszichiáterek, pszichológusok írták le, hogy a karrierhajhász életet élő, karriert istenítő, a siker egymás utániságát követelő életet élő emberek egy idő után gyógyszerfüggővé válnak. Egyik ilyen beszámolóban elmondta őszintén az egyik üzletember, hogy azért kezdett el gyógyszert szedni, mert mikor bement a munkahelyére, akkor úgy érezte folyton, hogy azt várja tőle a környezete, hogy mindig okos, mindig eredményes, mindig energikus legyen, mert ezt akarták látni, illetve ő így érezte, hogy ezt akarják látni tőle. Nem engedheti meg magának a gyengeséget, mert akkor sikertelenséget sugároz egyes tetteivel, azt mutatja meg, hogy sikertelen, és így nem azt érzi, tulajdonképpen nem az történik, hogy a másik bizalmát veszti el, hanem maga hitét veszti el abban, hogy a másik meg tud bízni benne. Ilyen a társadalmunk. Gondoljunk csak tudósokra, szociológusokra, akik alkotnak valamit. És aztán úgy gondolják, hogy az a valami, amit alkottak, az a legjobb dolog a világon, és azért képesek mindent megtenni, hogy elhitessék az emberrel, hogy ez az üdvözítő dolog. És ettől jobb nincsen. És amikor kiderül, hogy van jobb dolog tőle, vagy attól, amit ő kitalált, akkor nehezen vallják be. talán az utolsó pillanatig is védik álláspontjukat, amikor már kiderült és lehetetlen tartani azt. Milyen a társadalmunk? A korszellem. Egy versengő társadalomban élünk, ezt tudjuk, már az iskoláinkról is tudjuk. Nézzük meg, hogy milyenek az iskolák. Minden iskolában, én az általános iskolákról tudok beszélni, minden iskolában kell valami speciális osztályt indítani. Hogyha ez a speciális osztály elindult, akkor a szülő, aki egyébként azt nézi, hogy ha ide beadja a gyerekét, akkor ő valami különlegeset fog tanulni, amivel jobb lesz, mint a többi, és ebben a versenyistálóban majd úgy nevelik a gyermeküket, úgy nevelik a gyermekeiket, hogy a kiváló eredmények következtében majd ez a gyermek sikerre fog halmozni, és majd mindenkinél jobban fog teljesíteni. És mi lesz így a családdal? A család most már nem menedék. A gyerek most már nem tud hazamenekülni, ahol elfogadják őt, ahol mindenek ellenére vagy feltétel nélkül szeretik. A világban uralkodó farkas törvények elől a gyerek nem tud hazamenni, mert ott is ezek a farkas törvények erőszakolják meg az életét, hogy már pedig neked teljesítened kell. Hol van az az ötös? Milyen ember lesz így belőled? És ezekben a konfliktusokban konfliktust konfliktusra halmozunk, mert hogyha mégsem sikerül, akkor a szülő hibáztatja a tanárt, a tanár a szülőt, a gyerek a másik, mind a kettő, mind a három valami másikat hibáztat, és végül tele vagyunk ellentétekkel. És hol van az, amit úgy hívunk, hogy menedék, aminek a családnak kellene lenni. Ez azért van, mert ilyen világban élünk. Ha megnézzük, és volt egy ilyen kérdőív, amit kitöltettünk iskolások, végzős iskolásokkal, mit szeretnének elérni a világban, mit tetszene gondolni, mit írtak legtöbbet. Szeretne sikeres orvos, ügyvéd, még régebben, talán még most is ilyen menedzser vagy vállalkozó, mindenképpen szeretne sok pénzt keresni és sikeres lenni. A legtöbb gyerek ezt tűzi ki célul. És mi ebben a baj? Az a baj, testvérek, hogy nem arra a kérdésre válaszolnak felnövekvő gyermekeink, hogy hogyan tehetni jobbá a világot, ha majd felnő, hanem arra a kérdésre válaszol, abban a kérdésben, hogy mi szeretne lenni, hogy hogyan tudná jobbá tenni az ő életét. Hogyan lehetnék én gazdagabb, és a szülő meg támogatja, mert ugye nem lesz nyugdíj, majd később nyilvánvalóan a gyermekeink, hogyha jól kereső állásba helyezkednek el, sikeresek lesznek, akkor lesz a mi életünk is biztonságos. Ismét megmutatkozik a hamis bálványnak a jelenléte az életünkben. Ilyen a társadalom. Naamán története egy sikeres embert mutat be. Minden tekintetben sikeres volt, a féle miniszterelnök, mert azt olvassuk, hogy amikor a szír király kiállt, akkor ő rá támaszkodott. Azt olvassuk a Bibliában, hogy tekintélyes, nagyra becsült férfi volt, ő szabadította meg Arámot, az Úr által szabadította meg Arámot, egy sikeres hadvezér volt, egy hős volt, de leprás. Figyeljük meg, hogy a Biblia a sok kiválóság mellé milyen finoman teszi oda az egy apróságot, hogy leprás. Egy sikeres, de halott ember. Mert a bőrbetegség, ez a lepra, ami ráadásul még fertőző is volt, lassan, de biztosan emésztette meg az embert, és ezt akkor is tudták már az ókorban, összeestek a csontjai, összeszáradt a bőre, és végül szépen az izületeinél szétváltak az azt összekapcsoló izmok és idegek, és aztán volt úgy, hogy egy új vagy egy kar végül egyszer csak elhalt és leesett az ember kezéről, majd szörnyű kínok között meghalt. Naamán tudta ezt. Tudta, hogy a szó szoros értelmében szétesőben van az élete, pedig sikereinek a csúcsán volt. És félt. De tulajdonképpen mitől is félt? Hiszen ott volt a sikerben, ott volt a csúcson. És mégis úgy érezte, hogy ki van rekesztve. Általában a sikerhez való törekvésünk, vagy a sikerért való törekvésünk abban gyökerezzük, hogy szeretnénk bekerülni egy körbe. Valahová vágyunk. És úgy érezzük, hogy ha sikerünk van, akkor a siker által bejutunk abba a körbe. Na most Naamán elérte a sikereket, mégis úgy érezte, hogy nem jutott be a belső körbe. Nem találta meg a helyét. Nem lett elfogadott. Nem találta meg azt, amire vágyott. A legsikeresebb emberek is sokan állítják, hogy bár sikeresek, mégis úgy érzik, hogy valami hiányzik, kívül állnak valamin, és törekednek, hogy bejussanak abba a bizonyos elfogadottságba, abba a belső körbe. Csak hogy a törekvésük sokszor hibás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és egy kislányt ejtettek foglyul Izrael országából, aki azt mondta, bár csak eljuthatna az én uram ahhoz a prófétához, aki Samáriában van, bizonyosan meggyógyítaná őt a lepra betegség bélpoklosságából. Hallotta ezt Naamán, minden szalmaszába megkapaszkodik már, ezt érezzük, hiszen ez egy gyermek szava. És el is indul, egyenesen Izrael királyához megy. Rossz ajtón kopogtat. De miért? Ez a siker bálványa körül táncoló és élő emberek egyik látható tulajdonsága, ez a jele annak, hogy ilyen bálványunk van. Mert mit csinál ez a fővezér? Elmegy Izrael királyához, átjut neki egy levelet, és egy magával hozott kincseket felajánlja neki, és arra számít, hogy Izrael királya meglátja busás fizetséget, és akkor majd előhívja azt a prófétát, megparancsolja a prófétának, hogy gyógyítsd meg ezt a fővezért, és a próféta majd egészséges emberként hazatérhet. Ez a menetrend. Azt gondolta Naamán, hogy a király ajánlólevele, megfelelő körökből, megfelelő háttérrel, megfelelő befolyással bíró emberek támogatása, a pénz majd biztosítja azt, hogy meggyógyul. És aztán, amikor odaér, akkor látja, hogy valami nincsen rendben. Nem Elizeushoz megy, hanem a királyhoz. Mi van ebben, ami nem rendes? Hát a bálványok által befolyásolt világkép. Ugyanis az egész világ így működött, így működik Izraelen kívül. Általában úgy gondolták, hogy akik a legsikeresebbek, azok közel állnak Istenhez, mert Isten a sikerben méri meg az emberek életét. Ő neki derogált, hogy egyből egy prófétához menjen. Hát nem ez a módi. El akarunk intézni valamit, akkor keressük a főnököt. Izrael király azonban nem volt elragadtatva attól, hogy őt keresik. Azt olvassuk, hogy hát Isten vagyok én, aki megölhet és megeleveníthet és megszaggatta a ruháit. Naamán azt hitte, hogy Izraelben is úgy működnek a dolgok, mint ahogy máshol a világban. Hogy oda megy a legfelsőkhöz, a legbefolyásosabb emberhez, és majd ő elintézi neki a dolgokat. És mit lát? A legbefolyásosabb ember kétségbe esik. Izrael királya viselkedése láttán Szíria fővezére nem tudja, hogy mi történik. Igazából nem is értheti meg. Nem tudhatja, hogy ez az Isten, Izrael istene más, mint a többi Isten. A különböző vallások isteneit lehetett irányítani. Ha kemény munkát fektettünk be, vagy áldozatot mutattunk be, ha sokat áldoztunk annak az Istennek, akkor annak az Istennek kutya kötelessége volt segíteni nekünk. Ha fizettünk annak az Istennek, Izrael Istenéhez azonban így nem lehet közeledni. Ő bármit is adjon, azt ingyen adja, kegyelemből teszi. Amikor Izrael királya felkiált, hát Isten vagyok-e én, akkor rátapint a lényegre. Naamán bálványt csinált a sikerből. Azt hitte, hogy a legsikeresebb ember Izraelben az az Istenhez legközelebb álló ember, vagyis a siker Istenének emberét kereste. Tulajdonképpen ne ítéljük el nagyon Naamánt, nem tett ő más, csak amit minden ember szokott. Amit minden ember tesz. Mozgatja a keze ügyében eső szálakat, próbálja befolyásolni a környezetét, és egy csomó pénzt befektet abba, hogy elérje azt, amit szeretne, és keresi a főnököt. Minden ember ezt teszi. Csak hogy a Biblia Istene egészen más. Naamán egy megszelidített Istent keres, akit lehet mozgatni, akit lehet befolyásolni. Ehelyett azonban egy idézőjelben vad Istent talál, akit nem lehet megszelidíteni, akinek minden ember az adósa, és ezért nem lehet neki, nem lehet őt fizetséggel megvásárolni magunknak. Naamán végül mégis eljut Elizeus házához, mert ugye Elizeus üzen a királynak, hogy hadd jöjjön ide, és majd megtudja, hogy van proféta Izraelben, eljut, de még mindig nem érti, mert nagyon megdöbben azon, amit ott lát. De mi történik? Ő azt gondolja, hogy oda megy majd Elizeus házához, a proféta kijön nagy hajbókolással, majd csinál valami hókusz-pókuszt, vagy valami imádságot, elmormor, ráteszi a kezét, ezt ugye Naamán mondják, ráteszi a kezét a beteg helyre, és majd meggyógyul. Ehelyett mi történik? Nincsen semmi protokoll. Naamán odaérkezik, Elizeus kiküld egy szolgát, és azt üzeni a fővezérnek, menj el és fürödj meg a Jordánban, ami nem volt egy túl nagy folyó, és akkor majd megtisztulsz 7-szer. Értjük? A legsikeresebb ember, az egyik legsikeresebb ember a Közel-Keleten, oda megy a próféta házához, akinek visz egy csomó pénzt, és aztán kap egy üzenetet egy szolgától, hogy menj el ide. Teljesen felháborodik, teljesen kikel magából, és el is rohan. Miért? Mert az, ami történt, az megkérdőjelezi az egész világképét, az egész életről és világról addig alkotott képét. Hát ilyen nincs. Hát nem. Mert mit képzel magáról ez a próféta? Meg egyébként is a Jordán? Hát nem. Értékesebbek-e Szíria folyói, a legkisebb folyók is a Jordánnál? Azzal kell szembesülnie, hogy Istent nem lehet megfizetni, mert ő a kegyelem Istene, és ezért nem lehet irányítani, mert senki sem érdemelheti ki, és nem szerezheti meg magának Isten áldását és az üdvösséget. És azért gerjed halagra Naamán, mert nem kap valami nagy feladatot, ugye? Csináljunk valami nagyot. Azt mondják a szolgák, hogy ha valami nagy feladatot kaptál volna, akkor nem végezted volna el? Nem kap nagy feladatot. Nem teszik próbára a képességeit, nem teszik próbára az ügyességét, semmit. Csak menj és engedelmeskedj, tedd, amit mond. És ezt nem érti. Ezt egy idióta vagy egy gyerek is meg tudja tenni, gondolja magában, megmártozni Jordánban. Na hát, nagy ügy. És végül mégis megteszi, meg kellett értenie a kegyelem természetét. Rá kellett döbbennie arra, hogy valójában minden sikere, amit ő elért, Isten ajándéka. Persze neki is került fáradtságba, biztos ő is sokat dolgozott azon, hogy elérje őket, de csak is az Istentől kapott talentumai tették neki lehetővé azt, hogy ő olyan legyen, amilyennek olvassuk. Az, hogy engedelmeskedj a parancsnak, és ő engedelmeskedik, az azt jelenti, hogy beismeri. Beismeri, hogy gyenge, és hogy segítségre szorul. Nem teheti azt, hogy azt mondja, hogy nézd, mit tettem, mint ahogy sokan szoktuk az Isten elé állva mondani, hogy nézd, mit tettem, nézd, mennyi mindent tudtam tenni, nézd, mennyi mindent szenvedtem, milyen nagy dolgokat vittem véghez, vagy éltem át, ezért majd megérdemlem azt, hogy megkapjam a kegyelmet. Nem. Noámának meg kell tanulnia, hogy letegye a cselekedeteit. Hogy nem az ő cselekedetei által kapja meg az üdvösséget. És annak kicsi fényét ebben a világban a gyógyulást. És meggyógyul. A Biblia nagyon sokszor hangsúlyozza, és most a végére értünk lassan, hogy mindenért meg kell fizetni. Úgy tűnik, hogy ez a gyógyulás, ez egy ingyen kegyelemből történő gyógyulás, ám a Biblia még a legkorábbi, legrégebbi szakaszaiban is az áldozatok bemutatását vázoló bibliai mózesi szakaszokban is azt mondja ki, hogy Isten nem tud megbocsátani áldozat nélkül. Áldozatot kell bemutatnia. Akit megfosztottak pénzétől, vagy lehetőségeitől, vagy boldogságától, vagy valamitől megfosztottak bennünket, akkor van választásunk, ugye ezt már többen hallották korábban, választásunk az, hogy megfizettetjük, tehát aki elrabolta tőlünk azt, amit érzünk, hogy elvettek tőlünk, akkor visszakérjük. Vagy valami büntető eljárással visszaszerezzük. Ez az egyik választás. A másik választás az, hogy elengedjük. Elengedjük az ellenünkért sérelmeket. Megbocsátunk. Na de hogyha elengedünk, az nekünk kerül pénzbe, vagy azért mi fizetünk meg. Megbocsátani ezért soha nem könnyű dolog. Megbocsátani mindig drága mulatság. Ebben a történetben is valakinek fizetnie kellett. A kis szenvedő szolga. Van egy kislány, nagyon rövid néhány gondolatot olvasunk róla. Azt olvassuk, hogy Izraelben portyázó arám csapatok egy kislányt elvittek rabszolgának, és az Naamán házába került. Van valaki, aki türelemmel és szeretettel viseli a szenvedést, és tulajdonképpen ez azért történik, hogy Naamán áldást nyerhessen. Olyan hirtelen jelenik meg, majd tűnik el ez a kislány, pedig gondoljuk végig. Lehet, hogy amikor elrabolták őt, akkor lehet, hogy a szembe láttára írtották ki a családját. És amikor oda kerül Naamán házába, és látja, hogy a gazdája, a rablócsapatok fővezére, vagy az egész szír csapatok fővezére gyógyíthatatlan beteg, akkor mit csinál? Akik felforgatták az életét, akik megrabolták egy csomó mindentől, és elvették a családját és a szabadságát. Akik ilyet élnek át, azok nagyon sokszor úgy gondolkoznak, hogy cinikus gondolatokkal töltik meg az életüket, nem tudnak semmi értéket felmutatni, vagy érték mögé odaállni, vagy bosszúra várnak, bosszút akarnak állni. Legritkább esetben is találkozunk azzal, hogy másképp viselkedik valaki. A normális az lenne, hogyha ez a kislány azt mondaná, hogy ha-ha, megjárta, leprás lett, úgy kell neki. Kiirtotta a családomat, majd most jól megbűnhődik. Nézd, most esett le az egyik ujja. De nem ezt olvassuk. Hanem azt olvassuk, hogy amikor meghallotta, hogy a gazdája, a beteg azt mondta, hogy van egy próféta Izraelben, ha oda eljutna, bárcsak eljuthatna az én uram ahhoz a prófétához, olvassuk. Ez a kislány a szívéből kívánta, hogy megszabaduljon Naamán a betegségéből, és meggyógyuljon. Máskülönben miért emlegette volna a prófétát? Anélkül, hogy neki ebből bármi haszna lett volna. Ez a névtelen kis bibliai hős nem vár bosszúra, nem akart elégtételt venni, mert hitte, hogy Isten mindenkinek igaz bírája. Megbocsátott urának, és türelemmel viselte a szenvedéseit, és ebből szólt a szája a rabságban. Egy prédikátor azt mondta egyszer, hogy ez a kislány megfizette annak az árát, hogy hasznos lehessen Isten kezében. Ő volt az egyik szenvedő szolgája az Úrnak, de volt egy nagy szenvedő szolgája is. Az Ézsaiás 53 beszél egy szenvedő szolgáról, aki beteljesíti a proféciákat, hogy egy napon megválthassa az egész világot. Ennek az embernek, akit ismerünk, hiszen nagy volt cselekedetekben, tettekben, nagy volt a szeretete, és nagy volt az Istentől, Istenben nyert ereje, úgy hitták, hogy Jézus Krisztus. Ezt az embert megverték, elfogták, majd meggyilkolták. Amikor meggyilkolták a kereszten, letekintett az állítólagos barátaira, akik közül némelyen megtagadták, mások elárulták, mindannyian elhagyták, és megfizette az árat. Megfizette a megbocsátás árát. Meghalt értük a kereszten. Isten Jézus Krisztusban kozmikus szinten teszi azt meg, amit mindannyiunknak meg kell tennünk a magunk életében, amikor megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Magára vette a bűn büntetését, és kifizette a tartozást, hogy nekünk nem kelljen. Ezért írja Pál, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Nem fogunk megszabadulni a siker imádatától, testvérek, hogyha elkezdjük mondogatni magunkban, hogy nem akarunk sikereket. Azzal sem, hogyha kompenzálunk, vagy valami másba vetjük magunknak a reménységeit. A siker túlhangsúlyozott probléma, és nem fog kikerülni az életünkből. Valamikor 2000-es évek környékén azt gondolták, hogy vége van az idealista korszaknak, ugye ekkor történtek a merényletek, a két torony ellen Amerikában, és Amerikában minden újság azt mondta, hogy vége az államkornak, most már mindenkinek keményen kell dolgoznia, és mindenkinek reálisan kell látni a világot. Volt 2001-ben. És mi történt? Rá 2008-ra kiderült, hogy de senki nem gondolta komolyan. Mindenki nagyon sok pénzt akart, és mindenki nagyon sok sikert akart magának, miután ledőltek a tornyok. A siker bálványától nem tudunk megszabadulni, nem lehet csak úgy ledönteni. Le kell cserélni. Az emberi szív vágyát egy bizonyos dolog után le lehet gyűrni, de az igényt, hogy magának tudhasson valami legyőzhetetlent, valami nagyot, azt nem tudjuk legyűrni. Csak akkor érthetjük meg, hogy miképpen lehet a szívünk más, hogyan lehet nem nagy dolgokat cselekedni ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, hogyha ránézünk Isten szenvedő szolgájára. Ha megértjük, hogy nem kell tennünk semmit, mert Jézus Krisztus már mindent megtett helyettünk, csak nem maradt más dolgunk, mint az, hogy megfürödjünk. A keresztség jelképe. A keresztség a kegyelem fürdője, ahogy mondja a hitvallásunk. Naamán végül megalázta magát, és elment, és megfürdött, és megtisztult. A megváltásról szóló bibliai tanítás minden szempontból ellentmond a sikerbálványának. A megváltás és a kegyelem teljesen ellentétes dinamikájú gondolatok, mint a siker. Nem mérhetjük sikerben. Főleg a gyülekezeti életünket nem mérhetjük, pedig mi miben mérjük? Statisztikákban, templomlátogatottságban, persejpénzekben, sikeres dolgokban. A kegyelem teljesen ellentmond ennek a dinamikának. Az egész világ felfogásának másképpen mutat utat. A magasrangú és tekintélyes emberek akkoriban nem becsülték többre a szolgákat, mint valami házi kedvenceket. És Naamánnak szembesülnie kellett azzal, hogy egy rabszolga szava küldi őt Izraelbe, majd amikor elmegy végül Elizeushoz, egy szolga szava küldi el meggyógyulni. Egészen más. Krisztus sem Rómában, vagy Alexandriában, vagy Athénban, nem Brüsszelben, vagy Londonban, vagy New Yorkban, vagy Kínában, Shanghaiban született, fényes palotában, magas üzletközpontok Playboy lakosztályában, vagy elnöki lakosztályában, hanem egy istállóban, Betlehemben. Mikor körbevették tanítványai, és mindig kérdezték és zaklatták, hogy mikor ragadod már magadhoz a hatalmat? Kérdezték, hogy mikor kezded már el megvalósítani Isten országát, gyűröd le a rómaiakat, vezesz győztes hadseregeket? Mikor kezdesz már hálózatépítésbe, vagy jövedelmező vállalkozásba? Mikor nyitod már meg az irodádat? Vagy mikor indulsz a választásokon? Mikor tartjuk az első sajtótájékoztatót? Mikor váltjuk meg már az országot? De Jézus csak az alázatos szolgálat jegyében dolgozott tovább, míg meg nem kínoszták, és ki nem végezték. És feltámadását követően sem a valakiknek jelent meg, nem Péternek vagy a nagy apostoloknak, hanem az asszonyoknak jelent meg először. Pedig abban az időben az asszonyok, azok nem is voltak minden tekintetben ember számba véve. Ha tehát át akarjuk venni Jézustól üdvösségünket, akkor nem az erőnkkel kell bizonyságot tennünk arról, hogy mi milyen kiválóak vagyunk és milyen sikeresek, hanem el kell ismernünk gyengeségünket. Hiszen Jézus nem az erőnek erejével, hanem az engedelmesség szolgálatával váltotta meg a világot. A Biblia egyik legfontosabb üzenete az, hogy az Isten a világ erőtleneit, ahogy a Korintusi levélben írja Pál, a világ erőtleneit választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket, a világ bolondjait és megvetettjeit választja ki, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a semmiket választja ki, hogy megszégyenítse a valamiket. Ilyen a mi Istenünk. Te milyennek látod? Őt látod? Vagy valami bálványt? Cseréld le! Tedd az életed középpontjába Krisztust, és majd meglátod, hogy a Szentlélek által mennyi változást fog a szívedben, az életedben és a környezetedben okozni. Amen. Istenünk, mindenható Atyánk, mi olyan büszkék vagyunk sokszor arra, hogy mennyi minden sikerült nekünk. És néha úgy gondoljuk, hogy Te is milyen büszke vagy ránk. És észre sem vesszük, hogy elmegyünk a kegyelem mellett. És amikor szegénynek, nyomorultnak, elhagyottnak érezzük magunkat, akkor úgy érezzük, hogy Te is elhagytál, és nem foglalkozol velünk. Pedig lehet, hogy ez az állapot, a gyengeség állapota az, amit ki tudsz használni arra, hogy a te erődet, a te megváltásodat, a te kegyelmedet, a te hatalmadat, és a te szeretetedet erősítsd és munkáld bennünk. Urunk, segíts nekünk! Furcsán hangzik, hogyha azt kérjük, hogy hadd sikerüljön legyőzni önmagunkat, mert ez is egy siker. De vajon milyen siker az, amibe belehalunk? Márpedig, amikor megbocsátunk, márpedig, amikor bocsánatot kérünk, akkor a te keresztet felé törekszünk. Amikor magunkat megalázzuk, amikor észre vesszük, hogy te nem azt nézed, hogy mi mennyire törekszünk, mi mire jutottunk, hanem azt nézed, hogy mi bennünk a Krisztusi, mennyi az alázat, mennyi a kegyelem. Urunk, segíts nekünk lélekben közeledni hozzád. Amikor úgy tűnik, hogy mindentől távolodunk, amit a világ jónak, sikeresnek, nagynak ítél, akkor mi tudjunk kis dolgokat tenni, lehető legegyszerűbbeket talán, amit talán magunkhoz méltatlannak találnánk. De amikor megtesszük, amikor kibékülünk, amikor mi tesszük meg az első lépést, pedig úgy gondoljuk, hogy minket bántottak meg, amikor számunkra méltatlan dolgot teszünk, feladjuk önbecsülésünket, és nem attól várjuk az életünk jobbátételét, hogy mit sikerült megtennünk, akkor legyél ott az életünkben, és irányítsd azt. Akkor legyen ott a kezed, amely értünk lett fölszegezve a keresztre. Amikor erőtlenek vagyunk, akkor töltsd be a te erőddel. Amikor már nincs mit mondanunk, mert mindent elmondtunk már, és érezzük, hogy kevés, akkor értsük meg, hogy igazából minden kevés, mert csak te lehetsz valami. Minden ideig, óráig való, csak ami benned van, az örök. Urunk, így kérünk, vezesd az életünket. Tudom, hogy szeretnéd, hogy boldogok legyünk. Tudom, hogy meg akarsz ajándékozni javakkal is, mannával, hűrjekkel, étellel, itallal. Tudom, hogy adsz pénzt is, hiszen neked van bőségesen. Tudom, hogy sikert is szeretnél látni az életünkben, hiszen örülsz annak, ha mi is örülünk. De tudjuk ezt tőled venni. Tudjuk annak nem nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint ami valójában. Tudjunk téged tisztelni és szeretni, és nem bálványok után törekedni. Így kérünk családjainkért, népünkért, nemzetünkért. Így kérünk egyházunkért, ezért a református egyházért. Így kérünk a munkáért, amit adtál, a tanításért gyermekeink felé. Kérünk. Kérünk a betegekért, azokért, akik szenvednek, enyhítsd szenvedésüket, és találjanak egymásra az emberi kezek és szívek. Jézus Krisztusban. Amen. Magunk csendességében rövid ideig imádkozzunk. Amen. Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.